számú vízület második verse így kezdődik, nem éltem még a tölt színén, de értem megszületni. Hadd érezze szeretetedet szülei szeretetén keresztül. vagy nyilatkozó értelmét, azzal a vágya, hogy meg akarja ismerni téged. Arra kérünk, Urunk, hogy munkáld ki az ő szívében a csodát, hogy megismerjen téged, mint gondviselő atyát, Jézus Krisztus, mint személyes megváltóját, és hadd élje át, mit jelent a Szentlélek vezetése és jelenléte az életében. Könyörgünk most az ő családjáért, könyörgünk rajta, hogy amit az imént ígértek, előtted és előttünk, azt megtartsák. Azaz tanítsák majd a kisgyermeket imádkozni, a te félelmetben és a te utasodásod szerint neveljék, és engedjék neveltetni az egyházunk által. És egyszer majd a konfirmáció valóban megerősítése legyen, lehessen élőkének. Így állnak kérjük szüleit, keresztszüleit, ígéretük megtartásában. Krisztus Jézusért kérünk, áldozatos cselekszünk, Atyánk.
Te adj nekem a kétség közt hányadunk, és mentségre nincs módunk. Te tarts meg Oh.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Most az élő Istennek igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 21. részből az első 9 verset. Mikor pedig meghallotta a Kananeus Arad királya, aki lakozik vala délfelől, hogy jön Izrael a kémek után, megütközék Izraellel és foglyokat ejte közölök. Fogadást tűn azért Izrael az Úrnak, és mondta, ha valóban kezembe adod-e népet, eltörlöm az ő városait. És meghallgatá az Úr Izraelnek szavát, és kezébe adá a Kananeust, és eltörli őket és azoknak városait, és nevezi azt a helyet Hormának. És elindulának a Hór hegyétől a Verestengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredék útközben. És szól a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalnak Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez és mondának, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinálja azért Mózes részkígyót, és feltűzi azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekint a részkígyóba, részkígyóra, életben marad-a. Az Isten az ő igéjén keresztül szólít meg bennünket, és várja, hogy válaszoljunk. Gyertek feleletkép, csöndesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk azért téged, mert jó vagy, mert hűséged, irgalmad nem fogy el. Magasztalunk hosszú tűrésedért, ahogy várod az ember gyermekeidet haza a veled való lelki közösségbe. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy szabadnak teremtettél minket. Megengedted, hogy döntéseket hozzunk, és éppen ezért elénkbe adtad és adod az áldást és az átkot, azért, hogy válasszuk az élet útját. Köszönjük, hogy az életünk eseményei, örömei, a megtapasztalt szeretet, de a kudarcok, bukások, félelem, betegség, mind-mind szolgáiddá lettek, a kegyelem eszközeivé lettek, hogy végre halló távolságba kerüljünk te hozzád. Mondhatjuk ezt neked, édesatyánk, hiszen itt vagyunk halló távolságban. És megvalljuk most neked, hogy szeretnénk az életet választani. Azt az utat, amit te mutatsz. Azon az ösvényen járni, ahol Jézus megy előttünk. Megvalljuk neked, hogy azt tudjuk, hogy milyen az, amikor a saját tanácsunk szerint élünk. Ó, mennyi bölcstelen döntés, mennyi rossz, fájó következménye nyomukban, de sok lelki heg, seb a lelkünkön, de sok fájdalom, amit mindeközben másoknak okoztunk. Bizony, ezek szegélyezték ezt az utat. Megköszönni azt neked, hogy te mindezek ellenére szerettél, hogy szent, bűnt nem ismerő fenségeddel mégis elfogadtál minket, oly nehéz és nehezen befogadható. Segíts hát, hogy a szívünket összetörje végre ez az érthetetlen szeretet. Állítsd lábra a te népedet, Uram, gyászában, csüggettségében, nyomorult, nehéz élethelyzeteiben, légy velünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, mert ígérted, hogy itt vagy. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Kettőszázhuszonhatodik számú dicséretünk második versét keressük meg. 226. számú énekünk második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek.
Nékem szegényednek járhassak, felségednek.
Az igehirdetés alapigéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium harmadik részéből, a 14. és a 15. versekből. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az embernek fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, népünk szíve tele van keserűséggel. A magyar társadalom általános állapota, a családok, családjaink szétziláltsága, a körülöttünk lévő politika átláthatatlansága és igazságtalansága, a mindent elborító erőszak, a közerkölcsök az általános elszegényedés miatt egyaránt. Rengeteg magyar ember szavát, könyörgését, fájdalmát fogalmazza meg Tiborc Erkel csodálatos operájában, bánkbányában. Nagy itt a baj, hol kezdjem el, kínokkal teljes a kebel. Bizony sokféle a válság, testvérek, morális, anyagi, lelki, szellemi, és ez bizony eléri Isten népét is. Nem tudjuk ezek alól kivonni önmagunkat. Az életünk vándorút. Hiszik, hogy a keresztény ember élete egyszer majd az örök hazában nyugszik meg, és addig folyamatosan Jézus előttünk jár, és mi követjük őt ezen az úton, ezen a vándorláson. Mégis, mindezek ellenére gyakran átéli Isten népe is azt, amit az első versből így olvastam, a nép lelke megkeseredett az úton. Testvérek, először is ez a nép nem célirányosan ment. Jól tudjuk, hogy bolyongtak a pusztában 4 évtizeden keresztül. Ez a nép nem célirányosan haladt, hanem körbe-körbe járt és élt egy pusztában már évtizedek óta. Már ismerős volt a Vöröstenger, ami valamikor a csodák helyszíne volt, ahol Isten felragyogtatta az ő erejét és hatalmát, ahol az üldöző egyiptomi seregek előtt átvitte a szétnyitott Vöröstengeren az ő népét. De ez ma már nem ezt jelentette ennek a népnek. Már nem a csodák helye volt. Elérkeznek újra a Hóreb hegyéhez, a nagy fogadalmak, a csodálatos ígéretek hegyéhez, de már nem ugyanazt jelenti a Hóreb. Az ígéret földje oly közel volt, és mégis oly nagyon-nagyon távolinak tűnt. És a nép szíve megkeseredett. Mire való ez az egész céltalan vándorlás? Itt járkálnak az oly ismerős élet pusztában, táplálkozva a megunt mannával, zsörtölődve az öreg Mózessel. Nincs változás, nincs kimozdulás, nincs fejlődés. Nem látják, beteljesedhet-e egyáltalán Isten ígérete. Minden olyan szürke, minden olyan reménytelen, ugyanazok a bukások, ugyanazok a panaszszavak, ugyanazok a bűnök, minden olyan unt, csüggesztő és posványos, éppen mint a puszta. Testvérek, gyakran így látom az Istent követő népünk lelki állapotát is. Tartozzanak a hívők bármely keresztény felekezethez. És bizony, de sokszor a saját életünkben, a személyes életünkben is szomorú és fájó megtapasztalássá lesz ez. Megkeseredett a szívünk az úton. Ugyanazok a dolgok fájnak pont, mint 1 éve, 5 éve, 10 éve. Akit nem szerettem, nem szeretem ma sem. Aki nem tetszik, ma is megszólom, megvetem. Aki bánt, azt visszabántom. Aki más, attól félek és bezárom előtte a szívemet. Szóval beállt a mi lelki, szellemi életünk is. Sokat zúgolódok, úgy érzem, hogy nincs igazság, gyakran érzem magam áldozatnak, és a dolgok nem akarnak változni, javulni. Testvérek, nem ezt az erőtlenséget látja a világ kifelé rajtunk? Nem ezt olvassák azok a körök gyakran, ahol megfordulunk? De hány elátkozott évnek kell eltelnie, testvérek? Mennyi szenvedésen kell, hogy átjussunk, átvergődjünk, míg Isten a kezébe veheti a mi konok szívünket? Éppen úgy, mint annak a népnek ott akkor, több ezer évvel ezelőtt. És szól a nép Isten ellen, és szól a nép Mózes ellen, és felemelték panasz hangjukat. Testvérek, a megkeseredett lélek tipikus jellemvonása, hogy a hibát mindig másban keresi, és mindig másban találja meg. Mindig. Mindig más a hibás. Isten, Mózes, a körülmények, és nem ők. A megkeseredett lélek jellemvonása, testvérek, hogy a megkeseredő szív mindig másba keresi a hibát. Isten, a vezető, a társadalom, a helyzet, a másik, a feleségem, a férjem, a gyermekem, az anyám, az édesapám, mindenki hibás. A nép kevély és Isten ellen szól. A nép az 5. versben, ezt olvassuk, így beszél. Miért hoztatok föl minket Egyiptomból? Hogy meghalljunk a pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincsem, s e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Nézzük meg ezt a mondatot, testvérek. Így kezdődik, miért? Ez a számonkérés kérdő szava. Amikor Isten népe számon kéri az Istent, mintha Isten lenne a hibás azért, ameddig jutott az a nép. Mintha Isten lenne a hibás azért, hogy 40 évig kell körözniük a pusztában. Miért, Isten? De sokszor a mi népünk közül is csendben megkérdezzük az Istent, hogy miért? Aztán a második mondat töredék, hogy meghalljunk. Testvérek, nem hitetlen kérdés ez? Attól az Istentől, aki a szabadításban ismerteti meg magát a népe előtt, így lesz nem népéből ő népévé, hogy először Isten ad szabadságot, szabadulást ad. És miután a nép átéli, hogy az Isten szereti és kiszabadítja a fogságból, ezután mondja nekik, hogy most már az én népemmé lettetek, azaz Isten először mindig ad, ma is ezt teszi. Isten mindig ad, és ha adott, akkor kér. És ők azért, hogy meghalljunk. Isten, meg akarsz minket ölni? Annyi csoda és tapasztalat után nem hitetlen beszéd ez Isten népétől? Vajon az Isten rosszat akar az ő népének? Aztán így folytatják. Nincs. Nincs kenyér, nincs víz. De sokszor hallhatjuk saját nincs szavainkat itt belül. Ez sincs, ez is kevés, ez is rossz. Az eledel is hitvány, ahogy mondják. Ami van, az is kevés és hitvány. Ó, a mi szemünk nem ilyen. Olyan könnyen látjuk azt, ami nincs. És olyan nehezen vesszük észre az ajándékozó Isten ajándékait, ami megvan. Nincs, mondják. Testvérek, a megsebzett rablelkek példabeszéde ez. Akik nem látnak, csak néznek. Akik Isten közelében élnek, de nem Istennel élnek. Ott jár köztük Isten. Ott vannak ők Isten körül, de nem Istenéi. Akiknek nincs belső szabadságuk. Akik azt hiszik magukról, hogy látnak, de vakok. Akik nem emlékeznek Isten szabadítására. Akik hálátlanok és hitetlenek, mert nem hiszik el, hogy az Isten az ígéretét megtartja rájuk nézve. Nézzünk befelé magunkra. Mi jön ki a mi szánkom? Testvérek, mindig az, ami a szívünkben van. Jézus arról beszél, nem az fertőztet meg minket, ami bemegy, tudnilik az étel, hanem ami kijön, mert az a szívünkben van. Mi jön ki a szánkom, ami a szívünkben van? Pont az. Mit teszünk, hogyan élünk? Amit a szívünk diktál, csak megvalósítja a test, a száj. Testvérek, kísértik Istent, és Isten végül valóban okod ad, hogy a félelmeik, fájdalmaik megvalósuljanak. Mert Isten mérges kígyókat küld, és azok összemardossák a népet, és bizony sokan meghalnak közülük. Testvérek, amit a lelkükben hordoztak, azt Isten engedte, hogy megjelenjen a testükben is. A mérget. Amit a lelkükbe hordoztak mérget, azt Isten engedte, hogy a testükben is megjelenjék. Ha Isten semmiképp nem tudja elérni a szívünket, ha a szeretetére, hosszú tűrésére mindig nemet mondunk, marad a csapás néha Isten végső eszközeként. A csapás segíthet, hogy rátaláljunk, mert bizony ez gyakran a mi életünkben is megtörténik. Csak egy bűn van, testvérek, csak egy. Isten szeretetének a tudatos visszautasítása. Ez az egy van. Nemrégiben telefonbeszélgetésem volt egy fiatal valakivel, aki elmondta, hogy milyen poklokat jár meg az élete ezekben az időkben. Aztán azt is elmondta, hogy valami nagy csoda is történt közben. Rátalált az Isten. Éppen akkor, amikor már nem tudta volna az életét, a lehetetlen családi állapotát tovább szenvedni. Akkor azt mondta, hogy a legnagyobb mélységben, a legnagyobb nyomorúságban lehajolt hozzám az Isten. És bár a gondja, testvérek, nem oldódott meg, ma már ott tart, hogy hálát ad azért a keserűségért, ami Istenhez lögdöste. Mert Istennek nem maradt más eszköze. El tud jönni az az idő, amikor a fájdalmainkért, a szenvedéseinkért hálát adunk Istennek, mert megismertette velünk a személyét és a szabadítását. De nem kell ezt megvárni. Nem kell 40 évet elpazarolnia az életünknek, hogy ez meglegyen. Csak Isten szeretetét ne utasítsuk vissza. A nép Mózeshez fut, könyörögnek, segíts rajtunk, mert elpusztulunk. Isten szól Mózesnek, tűz részkígyót egy póznára, és ha valaki tud fölfele nézni, az élni fog akkor is, ha összemardosták a kígyók. Mózes engedelmeskedik, és csinál egy részkígyót, amit föltesz a póznára. Ez lesz a megmenekedés útja azoknak, akik hisznek. Azoknak, akik elhiszik a megmaradtatás után is, hogy lehet meggyógyulni, akik hisznek. Testvérek, a réz a Szentírásban az ítéletnek a jele, a jelképe. Azaz azt akarja mutatni ez a kép, hogy Isten ítélete végül nem a népem, nem az embereken, hanem magán a bűnön lesz. Isten végül ad kimenekedést, és nem az embert pusztítja el, hanem a bűnt. Azért van fönt az a nem élő, hanem réz kígyó. Testvérek, azt üzeni nekünk ez a kép, hogy Istennél mindig van lehetőség. A leglehetetlenebb helyzetekben is. Annak, aki fölnéz, a bűnné lett Krisztus keresztjére. Annak van kimenekedés, aki fölnéz. Isten őt adta a mi vétkeinkért, hogy el ne vesszünk, ahogy olvastam az igehirdetés alapigéjébe, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, ha hiszünk ebben a Krisztusban, aki bűnné lett, hogy mi ne maradjunk meg a bűneinkben. Aki fölnézett a részkígyóra, meggyógyult. De nem csak a teste. Nem csak a teste. A nagy mélységből nagy szabadulás lett. Testvérek, valaki minél messzebbről érkezik Krisztushoz, annál jobban fogja szeretni. Az életünk legfontosabb kérdése. Kié a szíved? Kié a szívem? Mert minden döntésünk, minden szavunk, minden igenünk és nemünk, minden vállalásunk és valaminek a meg nem tétele, ennek a következménye. Ha Krisztusé a szíved, a vándorút végén az örök hazába érkezel, és ha nem, akkor úgy állsz meg majd Isten előtt, amit magadtól vihetsz ő vele, ő elé, amit van. Testvérek, mind hordozunk mérgeket, kivétel nélkül, kereszteket, sebeket, és milyen sokszor ezek uralkodnak mi rajtunk. Ezek irányítanak. Ezek motiválják a tetteinket. Figyeljétek csak meg magatokat. A saját sértődöttséged, kisebb rendűségi érzés, az előre meghozott ítéleteink, a gőgünk, a kétségbeesésünk, a félelmeink, a vágyaink, a bűneink. Figyeljétek meg, hogy irányítják az ember életét. A szabadság azt jelenti, mikor Isten elkezd ezekből kigyógyítani, hogy ne mérgezzem az életemet. Testvérek, a nem szabad, méreggel telt szívem törvényszerűen másokat is mérgez. Ha tudok róla, ha nem. A bennem lévő mérgek mindig mérgeznek másokat is. És a megváltott szívem mindig gyógyít másokat is. Le tudod mérni az emberi kapcsolataidból. Pontosan le tudod mérni. A mérgek mérgeznek, mert a kígyó, akiről azt olvassuk az ember teremtésének hajnalán, ezt akarja. Ezt akarja. De testvérek, a kígyó fejére taposott Krisztus. Erről szól nagypéntek. És a győzedelmes húsvéti nyitott sír, hogy legyőzettetett a halál és a mérgek hatalma az életünkön. Válasszuk hát az életet. Hogy ne a bűnszolgái legyünk, hogy elvesszünk, hanem Krisztus gyermekei, hogy örök életünk legyen. Mert akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabaddá lesz. Az pedig nem mérgezi tovább maga körül az életet. Hanem gyógyulni kezdenek mellette az emberek. Van egy ember, drága testvér, aki úgy nézhet rád, hogy a veled való kapcsolatán keresztül, mert téged használni tudott az Isten, gyógyult a lelke. Egy van-e? Testvérek, aki Krisztust követi, az Isten elkezdi gyógyítani ezen az úton járva. Én így szoktam mondani a fiataloknak, akik közszolgálok, hogy Isten elkezd minket kiszeretni a sebeinkből. Testvérek, nem csak a bűneinkből, a bűneink kötöznek, nagyon-nagyon sok minden köti az ember életét. Isten elkezd ezekből a sebekből kiszeretni, hogy használhatóvá tegyem. De ezt aközben csinálja, miközben járok az úton, a Krisztus követése úton. Isten szeretete az, ami el tudja kezdeni bekötni a sokféle sebemet, hogy aztán én is ilyen sebkötöző emberré legyek, aki körül élet van. De ennek az első lépése, az első lépcsője, hogy valóságosan átélem, hogy Krisztus megszabadít. És miközben követem őt az úton, jönnek a válaszok, ha engedek neki, átélem a gyógyulást, és hogy Isten engem használ mások meggyógyításában. Testvérek, ezen az úton öröm vár, énekszó vár, hála ének, dicsőítés és magasztalás. Ez a szabadság útja. Mert miután megszabadult a nép, akik felnéztek a kígyóra, attól kezdve nem olvassuk, hogy gyávaság hogy hitetlenség szegélyezte volna az útjukat. Attól kezdve nem önmagukkal bajlódtak, hanem indultak az ellenségeik elleni harcban. Az erejüket nem emésztette föl, hogy a saját nyomorúságukkal küzdjenek, hogy az életükért vívjanak, mint ott, akkor, amikor Isten odaküldte a kígyókat. Már nem. Miután legyőzték a saját szívükben az ellenséget, indulhattak harcolni Istenért, és győztek. Testvérek, minden megváltozik innentől kezdve. A 21. rész 10., 11., 12. verseiben arról olvasunk, hogy már nem körbe-körbe járnak, hanem céltudatosan. Elindulnak valóban az ígéret földje felé. Tudják az irányt. Nem körbe-körbe és hátra, hanem előre és fölfele nézve mennek célirányosan. Ó, hány keresztény ember bolyong az élete során. Éveken, évtizedeken át, erőtlenül, céltalanul, értelmetlenül, mindig a saját nehézségeivel és szenvedéseivel küzdve, közben Istennek használhatatlanul. Tudod-e, merre tart az életed? Van-e Istentől rendelt iránya? Megértetted-e, mi az? Merre fele nézel? Mindig visszafele? Bajongsz körbe-körbe? Vagy tudsz előre és fölfele nézni? Testvérek, minden megváltozott. Olvassuk néhány verssel később, hogy a kietlen forró pusztába menetelnek tovább, de most énekelnek. Összesen két helyen olvassuk, ez az egyik, hogy miközben a pusztában vándorolnak, kietlen pusztába, éhezve és szomjazva, most nem zúgolódnak, testvérek, hanem Isten dicsőítő hála énekeket énekelnek, mert a szívük átélte az Istennel való találkozást, és átélték újra a szabadságot. Most nem mondják, hogy Mózes, miért hoztál ki minket, pedig ugyanúgy nincs víz, pedig ugyanúgy szárasság van. Testvérek, ez a hálából fakad, és persze Isten ellátja őket étellel és vízzel, és újra átélik a gondviselő atya szeretetét. Testvérek, aki látja Isten szépségét, dicséri őt, valóságos megszabadításáért, az ő útján jár, az mindig kap élő vizet. Azaz úton járva megkapja a válaszokat az élete kérdéseire. Akkor is, hogyha pusztán átvezet az út. Akkor is, hogyha szomjazáson átvezet az út. Annak az embernek születnek az életében jó döntések. A nehéz helyzetekben is. Mert az Isten az oldalán áll. És ez nem elmélet csupán, hanem személyes megtapasztalás. Most nem volt zúgolódás, kritika, nem más volt a hibás, mert mindez oda lett szegezve a keresztre. És legvégül átélték a győzelmek jó ízét. Akik ellenük álltak, elestek. Úgy kellene a mi népünknek, a mi lelkünknek a megtapasztalás. Átélni Isten csodáit, átélni a győzelmek jó ízét. Testvérek, a győzelm az mindig önmagam felett való győzelmet jelent, a Biblia szerint. Nem a másik felett, önmagam felett, Isten szeretete által. Mi a másikat szeretjük legyőzni, csak hogy nekünk önmagunkat kellene legyőzni. Engedni legyőzni Isten szeretete által, hogy az életünk kimozduljon. Néha mindez nagy mélységek árán születik, de nem kell, hogy így legyen, mert az Isten szeret téged, szeret engem. Minden ott kezdődik, fel tudok-e nézni a keresztre, ismerem-e a kereszt Krisztusát, a gyógyulás, a győzelmek, a békesség a Krisztust követő úton lesz megtapasztalhatóvá. Mikor? Ha engedek Isten szavának.
ha engedek. Isten adja, hogy számunkra is megtapasztalássá lehessen. Imádkozzunk.
Köszönjük, Atyánk, hogy lejegyeztetett ez a történet a mi tanulságunkra is. Köszönjük, hogy szólsz nekünk és figyelmeztetsz. Rámutatsz arra, hogy a szívünkben mi van. Hogyha mindig más a hibás, ha túl sok a panasz szó, az jelzi azt, hogy a szívünkkel baj van. Köszönjük neked, hogy te irgalmas, hosszantűrő, szerető Isten vagy, aki ha kell, évtizedekig vársz, és magad előtt küldöd a szolgáidat, néha a szenvedést, a betegséget, néha a nyomorúságot. Kinek mit? Azért, hogy a szívünk végre igazán a tiéd legyen. Mi annyiféle dolgot gondolunk arról, hogy mit jelent a követésed, de közben a saját tanácsunkon járunk, és nem értjük, hogy miért csődül be oly sokszor az életünk. Köszönjük neked, hogy te szólsz, hogy te tanítasz, mert te jót szeretnél nekünk. Köszönjük, hogy elénkbe adod az áldást és az átkot, az életet és a halált, azt tanácsolva, hogy válasszuk az életet, az örök élet útját, a Krisztust követő utat. Drága mennyei édesatyánk, munkáld a szívünkbe az engedelmesség lelkét. Oly nehéz iskola ez nekünk, és oly sokszor megbuktuk benne, mert annyival egyszerűbb menni más hangok után. Olyan sokszor éljük át, hogy a megmérgezett szívünk hangjai csábítanak, hívogatnak utakra, amikor aztán nincs áldás. Atyánk, megvalljuk neked, hogy sokszor a szeretet éhségünk vezet. Megvalljuk neked, hogy sokszor a vágyaink vezetnek. Sokszor a sértettségünk irányítják a mozdulatainkat és a szavainkat, mert olyan könnyen megsértődik ez a büszke nagy énünk. Olyan sokszor a kívánságaink vezetnek. Bocsáss meg, hogy ilyenkor nem az életet választjuk, hanem a saját döntéseink alapján irányítjuk az életünket. És mennyi méreg, amellyel mérgezünk, aztán másokat is. Hiszen a bűn soha nem jár egyedül. De köszönjük, drága Urunk, hogy te ezekből a sebeinkből, amik minket irányítani akarnak, a bűneinkből, ki szeretnél szeretni minket. Erre is tetted alkalmassá a szívünket, édesatyánk. Tetted alkalmassá. Munkáld a szívünkbe a vágyat és az akarást. Akarjunk neked engedelmeskedő életet élni. Köszönjük, hogy szóltál, hogy tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy itt voltál szent szavadban. Köszönjük, hogy itt voltál az énekekben. Itt voltál egészen személyesen. Légy érett áldott. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az élő Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat ismertetem. Kedden 10 órától asszonyóra, Szerdán este 7 órától énekkori próba, csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaóra, este 6 órától és pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap 10 órától istentisztelet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11 óra 30 perctől, 11:30-tól tehát az énekkar próbál. Hirdetem a férfi testvéreknek, hogy a férfi bibliaóra kivételesen nem kedden, hanem hétfőn, azaz holnap 18 órától lesz. Ennek a keretében érkezik közénk és tart kanonika vizitációt Illés Dávid esperes úr. Tisztelettel és szeretettel kérem, hogy a férfi testvérek, különösen is a pezsbiterek, pótpezsbiterek jöjjenek, tehát holnap, hétfőn, este 6 órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy még van lehetőség a konfirmációra való jelentkezésre. Az első alkalmunk február 21-én, tehát szombaton 10 órától lesz. Szülői megbeszélést másnapján, február 22-én, a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után tartunk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a választói névjegyzék megtalálható az Úr asztalán, mindenki megnézheti, hogy szerepele benne a neve. Jelentem a testvéreknek, hogy 25 éve hunyt el Takaró Károly nagy tiszteletű úr, gyülekezetünk volt lelki pásztora. 2009. március 1-én fogunk megemlékezni róla itt a templomban. Ezen a vasárnapon az ő egyik igehirdetését fogjuk meghallgatni. És végül, de nem utolsó sorban, szomorú szívvel hirdetem, hogy gyülekezetünk több évtizede hűséges presbitere, a drága édesapa, szeretett nagyapánk, dédapa, Mező Zoltán életének 86. évében, csütörtökön hajnalban hazatávozott az örök hazába. Temetésének időpontját hirdeti fogjuk a testvéreknek. Záróénekünket keressük meg. Záróénekünket keressük ki, ez a 426. számú dicséret, és énekeljük végig mind a négy versével. A 426. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Már keresztem, várra vettem, és érted mindent, elhagyok.